Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Ma egy különleges nőről lesz szó. Egy nőről, akinek a teljes életem, mintha csak egy film forgatókönyve lenne. Egy izgalmas, változatosságokban gazdag, nem mindennapi filmé. Egy viktoriánus korabeli nőről, aki alapjaiban rengette meg a társadalmat, fittyet hányt az elvárásokra, aki mindenkinek megmutatta, hogy egy nő ugyanolyan jó lehet mindenben, mint egy férfi. Egy nő, aki undercover újságíróként, világutazóként, felfedezőként, egyetlen női fronti tudósítóként, elefánt idomítóként, és még sorolhatnám miként, rázta fel a világot, és akinek a neve Nellie Bly volt. Még egy apró megjegyzés, mielőtt belekezdek a történetbe. Nellie idejében a mentális betegségekkel küzdőket egyszerűen csak őrülteknek vagy elmebetegeknek nevezték, amiknek ma már negatív mellékzöngéjük van. Én viszont ezeket a kifejezéseket használom ebben az epizódban, mivel ez szintén tükrözi azt a kort, amelyben játszódik. Tehetős kezdetek. A Nellie Bly valójában egy írói álnév. Főhősnőnk Elizabeth Jane Cochran néven született 1864-ben az amerikai Pennsylvania államban, Cochran Mills kisvárosában. Apja jómódú üzletember és bíró. Elizabeth a 13. gyermeke, két házasságból. Az apa azonban meghal, amikor lánya még csak 6 éves. Bár jelentős vagyonra tett szert, a vagyonból, miután az anyja, Mary Jane Cochran és az összes gyerek között elosztják, szinte semmi nem marad. Egy a lány később meglehetősen szerény körülmények között cseperedik fel. Bár később Nellie, aki egyfajta legendát szőtt saját személye köré, azt bizonygatja, hogy iskolás korában visszahúzódó volt, és hogy csak a könyvek voltak a barátai, valójában két dolog miatt tűnik fel gyerekként. A vad viselkedése miatt, és amiatt, mert gyakran és előszeretettel visel rózsaszín ruhákat, amiért is a Pink becenév ragad rá. 15 évesen aztán beiratkozik egy tanárképzőbe, mivel eltökéli, hogy sohasem fog megházasodni, hogy ne függjön a férje jövedelmétől. A képzés 3 évig tartott volna, de Elizabeth pénze csak egy fél évre elég. Ezután kénytelen elhagyni az iskolát. Kicsivel később, ekkor már anyjával Pittsburghben él, megpróbál munkát szerezni magának, de sajnos nem sikerül neki. Dühösen veszi tudomásul, hogy bátyai gyorsan találnak munkát, habár ők még kevesebb képzéssel rendelkeznek. Nellie ezt égbe kiáltó igazságtalanságnak érzi. A nagy fordulat 21 éves korában következik be, amikor is Elizabeth egy cikket olvas a Pittsburgh Dispatch-ben, Mire jók a lányok címmel, amelyben egy konzervatív riporter az otthonon és a családon kívül helyet kereső nők ellen emel szót, és azt bizonygatja, hogy a nők helye és a célja a gyermekvállalás és a házvezetés, nem pedig a tanulás vagy a karrier kell, hogy legyen. Elizabeth erre a cikkre megsemmisítő választ ír, Lonely Orphan Girl, azaz kis árvalány néven, és elküldi az újságnak. A szerkesztőnek annyira imponál a lány közvetlen és világos stílusa, hogy a következő számban felszólítja a kis árvalányt, hogy jelentkezzen személyesen az újságnál, ahol aztán állást ajánl neki. Hamarosan megkapja első megbízásait, és nem sokkal később a szerkesztőség állandó tagja lesz. A második cikkétől kezdve Nellie Bly álnéven ír, aki egyébként egy népszerű dal hősnője. Nellie beleveti magát a munkába. Oknyomozó újságírással foglalkozik, és mindenféléről ír. Kezdve attól, hogy a vállóperek eleve diszkriminatívak a nőkkel szemben, egészen a gyárakban dolgozó nők rossz munka és életkörülményeiig. Eleinte nagyon keveset keres, heti 5 dolláros fizetése alig több, mint a gyári munkásé, akinek a sorsát egy sor cikkben taglalja. Ráadásul néhány tehetős gyáros panaszt tesz az újságnál a cikkek miatt, mert ugye azok nem vetnek túlzottan kedvező fényt a körülményekre, a gyári körülményekre, és azzal fenyegetőznek, hogy beszüntetik a hirdetéseket az újságnál, ami persze jelentős pénzkiesést jelentett volna. A szerkesztő ezért Nellie-nek új feladatot ad. Egy cikket a kertészkedésről, ami persze akkoriban amúgy is sokkal megfelelőbb feladatnak számított egy női újságíró számára. A rendhagyó kezdetek után a diszpecs megpróbálja kevésbé vitatott témák felé terelni, mint a virágkiállítások, az öltözködés, és végül már csak úgymond, idézőjelben női témájú megbízásokat kap. Nellynek ez egyáltalán nem tetszik, ezért összepakol és 6 hónapra Mexikóba utazik. Onnan küldi a Pittsburgh Dispatchnek a riportokat, amelyeket később 6 hónap Mexikóban címmel könyv formájában is kiad. Nelly visszatér az oknyomozó cikkekhez, ezúttal a mexikai kormányról ír, részletesen leírva a szegénységet és a korrupciót. Beszámol a mexikai újságok cenzúrájáról és az újságírók bántalmazásáról is, ami persze feldühíti a kormánytisztviselőket, mégpedig annyira, hogy végül mennie kell Mexikóból. Hazatérése után ismét az újságnak dolgozik, ezúttal színházi kritikusként, amit azonban nagyon hamar megbun. Alig 3 hónappal később egy vakmerő lépésre szánja el magát. 1887 tavaszán New Yorkba indul szerencsét próbálni. Minden nélkül egyedül él New Yorkban, ahol hónapokig nem talál munkát. Ezért, hogy eltartsa saját magát, ismét Pittsburghbe küldi a cikkeket. Nellyt a jó szerencse Pulitzer egyik újságához, a The New York World-höz vezeti. Pulitzer növelni akarja a lap számát, ezért érdekes, szórakoztató vagy éppen elborzasztó sztorikat keres olvasói számára. Az újság szinte teljesen újjá alakult, miután Pulitzer átvette és újjá szervezte. Az első szám 1883 májusában jelent meg, és gyorsan az Egyesült Államok egyik vezető újságává válik. Itt Nelly egy, az amerikai bevándorlók tapasztalatairól szóló sztori ötletét hozza fel, de Pulitzer azt elutasítja, és egy alternatívát ajánl neki. Azt akarja, hogy Bly beépülve nyomozzon a Blackwell's Island-on nevű hírhet elmegyógyintézetben. Ötlete a következő volt. Nelly épüljön be, és járjon utána a pletykáknak, amelyek az elmegyógyintézetről terjengtek, ami csak betegként lehetséges. A szerkesztője világosan közli vele. Idézem. Nem arra kérlek, hogy szenzációs felfedezéseket tegyél. Írd le a dolgokat úgy, ahogy találod őket. Jónak vagy rossznak. Dicsérd vagy ítélj el, ahogy neked a legjobbnak tűnik. És mindig ragaszkodj az igazsághoz. Hogy a nyomozásnak inkognitóban kellett történnie, az teljesen nyilvánvaló volt. Nelly erről így írt. Idézem. Csak egy dologban állapodtunk meg, mégpedig abban, hogy felveszem a Nelly Brown álnevet, amelynek kezdőbetűi megegyeznek a saját nevemmel, hogy ne legyen nehéz nyomon követni a mozgásomat, és hogy ki tudjanak segíteni bajból vagy veszélyből, ha amibe esetleg kerülhetek. Nelly belevág az előkészületekbe. Egész éjjel fennmarad, és azon gondolkodik, hogyan győzhetném meg a szakembereket arról, hogy őrült. Illetve azon ötletel, hogyan kerülhetne holtbiztos arra a hírhedt szigetre az elmebetegek közé. Aprócska New Yorki otthonában a tükör előtt vág pofákat, hogy gyakorolja, hogy hogyan nézzen ki őrültnek. Nem is kicsit aggódott. Idézem, soha életemben nem voltam elmebetegek között, és halvány fogalmam sem volt arról, hogyan viselkednek. Még mielőtt tovább mesélném, mi is történt Nellyvel, szükség van egy kis háttérinformációra a Blackwell's Islandről, illetve az elmegyógyintézetről, az elmegyógyintézetekről Nelly idejében. Nelly Bly őrültek házáról szóló beszámolójának idején a modern pszichiátria mindössze úgy 100 éves múltra tekintett vissza. Ugyan már a középkor óta léteztek otthonok az elmebetegek számára, de csak a 18. század végén kezdték ezeknek az elmegyógyintézeteknek a fő feladatát, nem, vagy nem csak, az elkülönítésben, hanem a betegek kezelésében és gyógyításában is látni. Amerikában a betegek növekvő száma miatt az 1880-as évektől kezdve szinte minden terápiás kísérletet feladtak. A szanatóriumok újra egyfajta megőrző helyé degenerálódtak. Amikor a sztori háttértörténetének néztem, utána engem nagyon-nagyon sokkolt, hogy az USA-ban akkoriban az orvosi színvonal jóval alacsonyabb volt, mint Európában. 1900 körül az amerikai orvosok kevesebb, mint 10%-ának volt orvosi diplomája. Az orvosok 20%-a még orvosi előadásokat sem hallgatott. Ami az orvostudománya általában vonatkozott, az még inkább vonatkozott a pszichiátriára, amelyet 1900-ig egyetlen amerikai egyetemen sem tanítottak szisztematikusan. És van egy hihetetlen és szomorú anekdota is ezzel kapcsolatban, ami jól festi le a 19. századi amerikai pszichiátria képét. Dr. Edward Hahn az 1870-es években betegei véres, duzzadt fülét egy értekezésében az elmebaj egyik tüneteként azonosította. A fülek sérülése valójában mindegyik betegnél az őrök miatt elszenvedett brutális verés okozta sérülések voltak. A 18. századtól kezdve az elmebetegségek eset száma megugrott. Gyakorivá vált a visszaélés egészséges, de nem kívánatos személyek, például feleségek vagy egyéb családtagok kényszerfelvételével is, amivel könnyen lehetett családi problémákat megoldani, lévén, hogy az e fajta intézetekből szinte lehetetlen volt kijutni. Az elmegyógyintézetekben uralkodó síralmas állapotok annak is köszönhetőek voltak, hogy az 1800 körül alapított számos új intézmény a 19. század végére reménytelenül túlzsúfolt lett. Blackwell's Islandon például a termeket kétszer annyi beteg foglalta el, mint amennyire eredetileg tervezték. A létesítményt 1839-ben alapították az Egyesült Államok első önkormányzati elmegyógyintézeteként. Sajnos a klinikát igencsak gyorsan egyre több nyilvános kritika bírálta. A szigeten ugyanis a körülmények gyorsan, már 1847-re aggodalomra adtak okot. Ekkora a szobák már túlzsúfoltak voltak, és a betegek közül sokan fertőző betegségekben, vagy az alultápláltság miatt például skorbótban szenvedtek és haltak meg. Dr. John MacDonald, az intézmény egyik tervezője, azt szerette volna, hogy a különböző úgymond típusú elmebetegeket az épület különböző szárnyaiban különítsék el, hogy jobban tudják őket kezelni, rehabilitálni. Pénzhiány miatt azonban két dolog történt. A tervezett épületnek csak két szárnyát építették meg, ami azonnali túlzsúfoltsághoz vezetett, ráadásul szintén a pénzhiány miatt a közeli büntetés végrehajtási intézetből rabokat vettek fel őröknek és gondozóknak az elmegyógyintézetbe. Az 1880-as években az alulfinanszírozott elmegyógyintézet és a betegekkel szembeni rossz bánásmód egyre inkább az újságok figyelmének központjába került. Még Charles Dickens is írt róla még 1842-ben. Aztán 1887 nyarán, néhány hónappal Nellie Bly történetének megjelenése előtt az összes New York-i újság írt a szigeten történt bántalmazásokról. Többször is kértek hivatalos vizsgálatot, de valahogy sohasem történt semmi. Egészen addig, amíg Nellie színre nem lépett. Úton az őrültek házába. Idézem. Féltem, hogy nem lehet őket becsapni. Küldetésem egyre reménytelenebbnek tűnt, de meg kellett valósítanom. Így tehát a tükörhöz siettem és tanulmányoztam az arcomat. Felidéztem mindent, amit az őrültek viselkedéséről olvastam. Mindenek előtt, hogy mereven bámulnak. Így hát kimeresztettem a szemem, és pislogás nélkül néztem saját tükörképemet. Miután Nelly a tükör előtt tökéletesíti a színjátékát, a városba indul, ahol egy női panzióba jelentkezik be, és azonnal benne is van a szerepében. Nelly Brown néven éjszakára 30 centért bérel egy ágyat a nők átmeneti otthonában, és megkezdi feladatát. A panzióban igazából nem viselkedik feltűnően, csak folyton azt hajtogatja, hogy munkát jött keresni, és hogy a bőröndjeit keresi, és hogy fél lefeküdni és aludni, mert bizonyára meg fogják támadni álmában. Idézem. Amikor a szobalány szólt, hogy menjünk lefeküdni, ismét elmondtam, hogy félek, és hogy a házban minden nő őrültnek tűnik nekem. A szobalány ragaszkodott hozzá, hogy lefeküdjek, és amikor megkérdeztem, hogy nem ülhetek-e a lépcsőn, határozottan azt mondta, nem, mert a házban mindenki őrültnek tartana. Végül hagytam, hogy kijelöljön nekem egy szobát. Ám a szobában nem fekszik le, hanem csak ül az ágyon, és olyan mereven és mozdulatlanul bámul maga elé egész éjszaka, hogy a többi vendég hátán a hideg fotkos. Ami miatt a többi lakó és a házinéni meg van győződve arról, hogy valami nem stimmel vele, hogy őrült. Kihívják a rendőrséget is, akik az Essex Market rendőrségi tárgyaló terembe kísérik. A lánynak itt meg kell győzni a bírót arról, hogy elmebeteg, hogy a szigetre küldjék. Nelly folyamatosan a bőröndjei elvesztését ismételgeti, és kitér a kérdések elől. Némi kérdezősködés után aztán azt vallja, hogy Kubából származik, de nem emlékszik a városa nevére. Úgy tesz, mintha amnéziája lenne. Elhiteti a bíróval, hogy valaki elkábította és a városba hozta. Miután a bíró befejezi a kihallgatást, a Bellevue kórházba küldi további vizsgálatokra. Nellie-nél a ruháin kívül nem túl sok dolog van, de ügyesen ceruzát és jegyzetfüzetet is visz magával, hogy jegyzetelni tudjon. A füzetbe ravaszul néhány oldalnyi összefüggéstelen, reménytelen ostobaságot írt az érdeklődő orvosok számára. A Bellevue kórházban végzett nevetséges vizsgálat után, a vizsgálat többek között abból áll, hogy az orvos Nellie nyelvét vizsgálva kijelenti, hogy a lány elmebeteg, a lányt a Blackwell's Island-i elmegyógyintézetbe küldik. A lányt ott felszínesen több orvos is kikérdezi, de egyik sem vizsgálja ki kellően. Az orvosok rutinszerűen megkérdezik minden betegtől, hogy hall-e hangokat, vagy lát-e arcokat a falakban, a falakon. A válasz azonban úgy tűnik nem érdekli őket. A betegek nagy többsége tagadja, hogy látott vagy hallott volna bármilyen hallucinációkat, mégis automatikusan elmebetegeknek tekintik őket. 10 nap a téboldában. Nellie megérkezett a téboldába, igencsak vegyes érzelmekkel, mert beleérte magát ugyan a feladatába, de nem volt meggyőződve arról, hogy ez a dolog egy sztori lehet. Úgy gondolta, hogy a tudósítások erősen túloznak, hogy felfújják a dolgokat. Idézem, hogy egy intézményt ennyire rosszul vezetnek, hogy a fedele alatt ilyen visszaélések történhetnek, azt nem tartottam lehetségesnek. Ami nagyon érdekes volt a számára, és egyébként számomra is, amikor a könyvét olvastam, az az, hogy mennyire nem érdekelt szinte senkit, hogy igazán mentálisan beteg vagy-e, vagy sem. Idézem. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szigeten levő elmebetegek kórtermébe kerültem, nem tettem többé kísérletet arra, hogy az elmebeteg szerepét játszam. Pontosan úgy beszéltem és viselkedtem, ahogy a mindennapi életben szoktam. És mégis, bármennyire is furcsán hangzik, minél értelmesebben beszéltem és viselkedtem, annál inkább azt hitték rólam, hogy őrült vagyok. Egyetlen orvos kivételével, akinek kedvességét és szelídségét nem fogom egyhamar elfelejteni. Nellie egyszerű szavakkal, de érzékletesen írja le a körülményeket és a környezetet, amelyben a szerencsétlen asszonyok élnek. Csak az első napját írja le élénk részletességgel, de aztán elmondja, hogy minden nap ugyanolyan volt ott. Beszámolója az elmegyógyintézetben szerzett tapasztalatairól, illetve számtalan borzalomról szól, amelyet próbálok itt összesűrítve közreadni. Első pont. Nem beteg. Nellie gyorsan felfedezte, hogy a bezárt betegek egy része valójában teljesen éppelméjű. Ír például arról, hogy egy német házaspárt, akit vele egyidejűleg vesznek fel, nem azért zárják be, mert mentálisan betegek, hanem mert németül beszélnek és nem tudják megértetni magukat. Második. A hideg. Az elmegyógyintézetben irtózatos hideg uralkodott. A dolgozók nem fűtöttek, sőt, gyakran hosszabb időre kinyitották az összes ablakot, mondván, a friss levegő jót tesz a betegeknek. Az asszonyokon azonban csak vékony ruha volt. Idézem. Az ablakok nyitva voltak, és hallani lehetett a szél fújását a folyosón. A páciensek elkékültek a hidegtől. Az első ott töltött éjszakáján Nellie csak egy rövid gyapjú takarót kap, amivel nem tudja betakarni egész testét. Reszket a hidegtől. Nellie és a többi beteg folyamatosan fáznak, de az ápolóktól hiába kérnek takarót, kendőt vagy sapkát. Idézem. Az ápolónők azonban vastag alsó ruhát és kabátot viselnek, de nekünk egy kendőt sem voltak hajlandóak adni. Az éjszaka nagy részében hallottam, ahogyan egy nő a hideg miatt nyöszörgött, vacogott és Istenhez könyörgött, hogy engedje meghalni. Harmadik. Éjszakai nyugalom. Az őrök és az éjszakai nővérek többször is bemennek a cellájába, és minden alkalommal felébresztik. Egyetlen éjszaka sem hagyják a betegeket nyugodtan aludni, óránként felverik őket álmukból. Egyébként ágyneműt és ruhákat is csak havonta egyszer cserélnek. 4. Ételek. Nellie beszél az étel szörnyű minőségéről, többek között arról, hogy egy pókot talál a kenyerében, és hogy a ritka alkalmakkor, amikor a páciensek húst kapnak, azt szinte lehetetlen megenni, mert annyira rágós, és mert a betegek nagy részének nincs foga. Az intézetben töltött első étkezéseknél Nellie nem eszik semmit, megkóstol egy-egy falatot, de undorítónak, ehetetlennek véli őket. de csak a betegek éheznek, illetve voltak emberhez nem méltó ételekre ítélve. Másképp állt a helyzet az ápolókkal és az orvosokkal. Idézem, esténként egy nő, akiről úgy gondoltam, az orvosok szakácsnője volt, jött és mazsolával, szőlővel, almával is kekszel kínálta az ápolókat. Képzeljék el, hogy az éhes betegek ott ültek, és nézték, ahogy az ápolónők olyan dolgokat esznek, amelyekhez ők maguk sohasem juthatnak hozzá. 5. Szidalmazás, folytogatás és egyéb testi sértések. Amikor Nelly meglátja az intézmény főfelügyelőjét, megkéri néhány betegtársát, hogy mondják el, mennyire szenvednek a hidegtől és a ruházat hiányától, de azok azt válaszolják, hogy az ápolónők megverik őket, ha panaszkodni mernek. A nővérek szinte kivétel nélkül durva, szadista személyek voltak, akik kedvüket lelték az elesettek megalázásában, verésében. Több esetről is írt Nelly, én csak itt egyet idézek tőle. Miután elég sokáig szórakoztak vele, és Urine a Little Page elkezdett zokogni, a nővérek szídni kezdték, és azt parancsolták neki, hogy maradjon csendben. A lány egyre hisztérikusabban zokogott, míg nem a nővérek rávetették magukat, és nagy erővel az arcát és a fejét verték. Erre a lány még jobban üvöltött, ezért a nővérek folytogatni kezdték. Igen, tényleg folytogatni. Aztán kirángatták Jurenát egy mellékkamrába, és a pánikszerű kiáltásai lassan elhaltak. Néhány óra múlva Jurena visszatért a közös terembe, a nővérek oly lenyomata egész nap jól látható volt a nyakán. A 6-os kórteremben töltött időm alatt egyetlen egyszer sem hallottam, hogy az ápolónők úgy szóltak volna a betegekhez, hogy ne szidalmazták volna, vagy kiabáltak volna velük, ha csak nem akarták felhúzni őket. 6. Fürdő. Idézem. Minket, a 45 beteget a 6-os kórteremből a mosdóba küldtek, ahol mindössze két durva törölköző lógott. Láttam, hogy az elmebetegek, akiknek a legfertőzőbb nyílt sebek voltak az arcukon, ugyanazokkal törölközőkkel törölköztek, amelyet az összes többi nő használt. A fürdőkádhoz mentem, megmostam az arcomat a folyócsap alatt, és az alsó szoknyámat használtam törölközőnek. Később Nellét és a betegeket mesztelenre vetkőzhetik, és a kádban úgymond megfürdetik őket, szó szerint jéghideg vízzel öntik őket nyakon. Ráadásul szinte az egész terem ugyanabban a vízben fürdik, így a betegségek terjedése igencsak jelentős. Nelly erről így ír, idézem. Hetente egyszer fürdetik a betegeket, és ez az egyetlen alkalom, amikor szappant látnak. A fürdetés napján a kádakat megtöltik vízzel, és a betegeket egyenként megmossák vízcsere nélkül. Amikor a víz már teljesen sűrű, hagyják, hogy kifoljon, és a kádat újra töltik anélkül, hogy közben kiöblítenék. 7. Az elkülönítő. Az asszonyok hetente egyszer elhagyhatják a közös termeket, és kint sétálhatnak egy kicsit. Séta közben Nelly 52 nőt lát, akiket az övüknél fogva kötöttek egymáshoz, és akiket egy vaskocsival lassítottak. Ezek, mint megtudja, az erőszakos betegek. Ezeket a betegeket a retreatben, az elkülönítőben helyezik el, aminek annyira szörnyű híre a betegek között, hogy Nelly úgy dönt, nem veszélyezteti egészségét vagy életét, hogy bejusson oda. Viszont szemeit nyitva tartja, és próbál annyi információt összeszedni, amennyi csak lehetséges. Többek között ezt írja. Amíg ott voltam, egy csinos fiatal lányt hoztak be. Beteg volt, és többször is ellenállt, amikor erre a mocskos helyre hozták. Egyik este az ápolónők megragadták, és miután megverték, mesztelenül a jéghideg fürdővízbe nyomták, és jó ideig ott tartották. Aztán az ágyára dobták. Mire felkelt a nap, a lány halott volt. Az orvosok azt mondták, hogy görcsökbe halt bele. Ennyi volt. Ezen kívül nem tettek semmit. Egyébként is annyi morfiumot és klorált adnak be a betegeknek, hogy azok megőrülnek. Láttam olyan betegeket, akik a gyógyszerek miatt őrjöngtek a szomjúságtól, de az ápolónők nem voltak hajlandóak inni-adni nekik. Hallottam, ahogy az asszonyok hiába könyörögtek egy csepp vízért egész éjszaka. Egy másik jelenet, ami ugyancsak az elkülönítőben történtekről szól, élénken írja le a nővérek kegyetlen, szadista brutalitását. Idézem. Az egyik beteg, Mrs. Cutter, egy csinos, vékon nő, egy nap azt hitte, hogy a férjét látja jönni az ösvényen. Kilépett a sorból, amelyben menetelt, hogy odaszaladjon hozzá. Ezért a viselkedéséért átszállították az elkülönítőbe. Később ezt mesélte. Mivel sírtam, a nővérek megvertek egy seprűnyillel. Rámugrottak, megkötözték a kezemet és a lábamat, és egy kendőt dobtak a fejemre, és olyan szorosan a nyakam köré csavarták, hogy már nem tudtam sikítani. Aztán egy hideg vízzel teli kádba tettek, és addig nyomtak a víz alá, amíg el nem vesztettem az eszméletemet. Aztán megragadtak, a fülemnél fogva és a fejemet a padlóhoz és a falhoz verték. Aztán gyökerestől tépték ki a hajamat, hogy soha többé ne nőjön vissza. A foltok az arcán és a testén, a sebek és a véres csupasz foltok a hölgy fején alátámasztották a történetét. 8. Mozdulatlan némaság. A hideg, az éhezés, az alvás megvonás mellett a hét 5 napján reggeltől estig kellett szótlanul egymás mellett a kőkemény fapadokon ülniük. Idézem. Soha nem voltam még olyan fáradt, mint amikor azokon a padokon ültem. Néhány beteg a változatosság kedvéért beékelte a lábát a pad alá, vagy oldalra ült a padon, de mindig megszitták és figyelmeztették őket, hogy üljenek egyenesen. Ha megszólaltak, leszitták őket, és figyelmeztették őket, hogy fogják be a szájukat. Ha egy kicsit fel alá akartak járkálni, hogy megszabaduljanak a merevségtől, azonnal visszaparancsolták őket, hogy üljenek vissza és maradjanak csendben. A kínzáson kívül mi okozhatna gyorsabban elmebetegséget, mint ez a bánásmód? Ezek a nők azért voltak itt, hogy meggyógyuljanak. Azoknak a szakorvosoknak, akik elítélnek engem a tetteimért, mert sétve érzik magukat a szakmai becsületükben, egyszer be kellene zárniuk egy egészséges, szellemi képességeinek teljes birtokában levő nőt, és arra kényszeríteniük, hogy reggel 6-tól este 8-ig egyenesen üljön egy padon. Ez idő alatt nem mozoghat, nem szórakozhat, nem olvashat semmit, nem tudhat arról, hogy mi történik odakint a világban. Rossz étel és durva bánásmód kell még ehhez, aztán meglátjuk, hogy mennyi idő alatt őrül meg. 2 hónapon belül szellemi és fizikai roncs lenne. Nelly, aki jól tudta, hogy csak átmenetileg van itt, aki jól tudta, hogy egy szabad élet vár rá, miután elhagyja a szigetet, részigített érzett bezárt társai iránt. És nagyon-nagyon elgondolkodtatok a szavai, amelyeket a mentális problémákról írt. Milyen titokzatos dolog az őrület. Láttam betegeket, akiknek a szája örök hallgatásra záródott. Élnek, lélegeznek, esznek, emberi a megjelenésük. De az az egy dolog, aminélkül a test élhet, de aminélkül a test nem létezhet, hiányzott. Azon tűnődtem, vajon léteznek-e álmok a csukott ajkak mögött, amelyekről semmit nem tudunk. Vagy minden üres. Újra szabadon. 10 nap intézetben töltött idő után Nelly újságja a The World ügyvédet küld, és eléri, hogy szabadon engedjék. Néhány nap múlva közzéteszi leleplezésének első részét, amely aztán 1887-ben 10 nap a tébolyában című könyvként jelenik meg, és hatalmas sikert arat. Nelly riportja nagy port kavar fel. Az egész ország újságai beszámolnak az ügyről. Az emberek döbbenten olvasnak a Blackwell's Island-en uralkodó állapotokról, és még inkább azoknak az orvosoknak a hozzá nem értéséről, akiket Nelly annyira könnyen képes volt megtéveszteni. A kerületi ügyészség 2 héttel a cikk megjelenése után vizsgálatot indít. Megkérik Nellyt, hogy tartson velük a szigetre, és ő beleegyezik. Útközben azonban észreveszi, hogy minden valahol túlságosan tisztának, rendszerezettnek, rendezettnek tűnik, beleértve a kompot is, amivel a szigetre ment, és hamarosan rájön, hogy miért. Az elmegyógyintézet dolgozóit figyelmeztették a látogatásukról, még mielőtt megérkeztek. De Nelly felkeresi egy volt betegtársát, Anne Wilt, akivel az intézetben töltött idő alatt közelebbi kapcsolatba került. Nelly elmondja Anne-nek, hogy csak annyit kell tennie, hogy megosztja a nagy esküdtszékkel mindazt, ami az elmúlt 10 napban történt. Anne alátámasztja Nelly minden állítását, beleértve a rossz ételt, a nem megfelelő ruházatot, a rossz higiéniát és a személyzet szörnyű bántalmazását. Nelly írásának köszönhetően a vizsgálat lezárása után évi 1 millió dollár támogatás lett megszavazva az elmegyógyintézetnek, ami ma több mint 27 millió dollár lenne. A vizsgálat azonnali jobbulást hozott, a betegek jobb ételeket kaptak, a szadista őröket és nővéreket pedig elbocsátották. De sajnos ez csak átmeneti könnyítés volt. Az intézet néhány év elteltével visszasüllyedt Nelly előtti színvonalára. 1894-ben újabb vizsgálatra került sor, és egy évvel később a betegeket végül más városi intézményekbe helyezték át. A Blackwell's Island tébolydáját pedig örökre bezárták. Az elmegyógyintézetből mára csak az egykori adminisztrációs épület maradt meg, ami 2006 óta egy fényűző lakókomplexum előcsarnokaként szolgál. Nelly nagyon híressé vált ezzel a könyvével, és élete továbbra is filmszerű maradt. Üzletasszony és feltaláló. 1895-ben, 31 évesen hozzámegy annál a 42 évvel idősebb Robert Seaman iparmágnáshoz, akinek egy évtizeddel később bekövetkezett halálakor átveszi a vállalata irányítását, amely zománcozott konyhai edényeket, teljes dobozokat és hasonló termékeket gyártott. Nelly rögtön neki lát a munkásai munkakörülményeinek javításának. Könyvtárakat és tornatermeket épít az alkalmazottai számára. Nagyon büszke az üzletasszonyi mi voltára, a névjegykártyáján ez áll, idézem, a világon az egyetlen nő, aki személyesen irányít egy ilyen méretű gyárat. És ha azt gondolod, hogy ennyi elég is, akkor tévedsz, mivel hogy Nelly feltaláló is volt. Abban az időben faholdokat használtak, az élelmiszerektől kezdve a lőporon át az olajig, mindenféle dolog szállítására és tárolására. A virágzó olajiparnak praktikusabb megoldása volt szüksége, szivárgásmentes és tartós tartályok kellettek. A Standard Oil Company szervezett egy fémhordót, ami előrelépés volt a fahordóhoz képest, de a tervezésük rossz volt, és hajlamosak voltak a szivárgásra. Nelly küldetésének tekintette, hogy megoldja ezt a problémát. Egy évvel később szabadalmaztatja az első kereskedelmi forgalomban kapható fémhordót. Egyébként nem ez az egyetlen találmánya, egy másik szabadalmat is bejegyeztet, mégpedig egy egymásra rakható szemetesre. Azonban nagy szerelme az újságírás maradt. Nelly oknyomozó újságírói karrierre törekedett, ami az 1800-as évek végén szokatlan volt egy nő számára. Kitartása lehetővé tette számára, hogy történeteket kutasson fel, amelyek társadalmi problémákat és igazságtalanságokat tártak fel. Nelly az oknyomozó újságírás korszakának nagy úttörője. Élete olyannyira gazdag különleges történetekben, hogy a cikkeiből epizódok sokaságát készíthetném el, és csak itt néhányat válogattam ki a sok közül, amelyet nagyon-nagyon röviden fogok ismertetni. Nelly Bly megkerüli a Földet. Jules Verne 1873-ban kiad egy könyvet 80 nap alatt a Föld körül címmel. Ez egy kalandregény, amelyet valószínű mindannyian jól ismerünk, és amely Phileas Fogg fiktív utazását mutatja be, aki a barátaival 20 ezer fontban fogad, hogy körbe tudja utazni a Földet 80 nap alatt. Nelly ötlete az volt, hogy megdönti a rekordot. Megteszi ugyanezt az utat, csak rövidebb idő alatt. Nelly szerkesztője nem lelkesedett az ötletért. Az ötlet, hogy egy nő kísérő nélkül utazon, nevetségesnek vagy lehetetlennek tűnt, és olyan röhelyes megjegyzések is elhangoztak, hogy a nők túl sok csomaggal utaznak ahhoz, hogy végig tudják csinálni ezt az utat. A szerkesztője felveti, hogy helyette inkább egy férfi munkatársat küldenének, mert csak egy férfi képes erre, mire Nelly így válaszol, idézem, rendben, indítsd el a férfit, én pedig még aznap elindulok egy másik újságtól, és megelőzöm őt. És ezzel meg is nyerte a vitát. 1889. november 14-én indult útnak egy táskával, amelyben mindössze két utazósapka, három fátyol, egy pár papucs, piperecikkek, tintatartó, tollak, ceruzák, papír, tűk, célna, egy köntös, egy teniszblézer, egy kis flaska, egy ivópohár, néhány váltás fehérnemű, zsebkendő és egy tégely cold cream volt. Ez az akció végképp világhírűvé teszi őt, és egy egész podcast epizódot készíthetnék erről az egyetlen eseményről is. Összefoglalva, hogy csak ennyi álljon, Nelly 72 nap, 6 óra és 11 perc alatt utazza körül a Földet, világrekordot állítva fel, sőt, felülmúlta a saját 75 napos célját, és megelőzve versenytársát, Elizabeth Bislandet, a Cosmopolitan magazin munkatársát. Utazása hatalmas szenzáció és óriási hatással van az újság példányszámára és olvasottságára. Újdonsült híressége ellenére az utazásából például népszerű társasjátékot is csináltak, és a Low Tap-tól a ruhákon keresztül a Kodak fényképezőgépekig mindent reklámozott. Nellie egy időre elhagyja az újságírást, hogy könyvek írásába fogjon, amikkel úgy évi 15 ezer dollárt keresett. Nellie és a lobby királya. 1888-ban Nellie lobbistának álcázza magát, hogy leleplezze a New York-i állami törvényhozásban tapasztalható korrupciót, illetve hogy leleplezze Ed Phelps-et, az önjelölt lobby királyt. Albanyba utazott és ügyfélnek adta ki magát, aki meg akart akadályozni egy olyan törvényjavaslatot, amely potenciálisan tönkretehette volna a férje üzletét. A Phelps-el való találkozóján a férfi azt ígérte, hogy 1000 dollárért manipulálni tud bizonyos politikusokat úgy, hogy a törvényjavaslatot elutasítsák. Nellie leleplezése nyomozást indított a történetben megnevezett politikusok ellen, és Phelps-nek is távoznia kellett Albanyból. Nellie az elefánt idomító. Nellie egész életében rajong az elefántokért, és amikor meghallja, hogy idézem, a legnagyobb show a Földön 8 elefántot hozott Amerikába, oda siet és megkérdezi, vajon eladó-e az egyik. Szomorúan veszi tudomásul, hogy idézem, még a legkisebb elefántot sem voltak hajlandóak eladni. Azonban lehetősége nyílik arra, hogy Bridgeportba menjen, megismerkedjen az elefántokkal, és megpróbálja idomítani őket. Ez olyannyira sikeres, hogy végül a legnagyobb elefánt a hatalmas Fritz agyarain ül, és hajt vele mutatványokat végre. Nellie Bly a színpadon. Nem minden történetében áll a középpontban az, hogy beépül azért, hogy illegális tevékenységeket leplezzen le. Bly egy története kedvéért táncos nőnek áll. Miután saját lapjában olvas egy hirdetést, amelyben 100 lányt keresnek egy show műsorhoz, úgy dönt, hogy válaszol a hirdetésre és beépül, hogy tudósítson a showgirlök életéről. A próbákon is lelkiismeretesen részt vesz, hogy még jobban elmerüljön abban a világban, sőt, végül még jelmezt is ölt, hogy Amazonként lépjen fel a showban. Nellie Bly kisbabát vesz. Egyik legmegdöbbentőbb történetében Nellie a New York-i csecsemő fekete piacot vizsgálta. Potenciális vásárlónak adta ki magát, és több nővel is találkozott, hogy megtudja, hogyan, kinél és mennyit lehetséges vásárolni egy kisbabát. Drámai leleplezésében arról ír, hogy a kereskedők közvetítőként működnek a vevők és az anyák között, akik kérdés nélkül adják el a kisbabákat. Idézem. 13 órás volt, amikor megvettem. A rabszolgakereskedő behozta a babát a szobába. Éppen etette, de a tejnek olyan furcsa árnyalata volt, hogy drogok és hasonló dolgok jutottak az eszembe. Köztudott, hogy a csecsemőket gyakran elkábítják, és csak néhány nappal tovább maradnak életben, miután elhatták a rabszolgakereskedőket. Az anya, illetve a személy, akit azért fizettek, hogy eljátsza az anya szerepét, egy aprócska szobában feküdt, és egy ismerősre beszélgetett. Ismertem a trükköt, ezért megkérdeztem a színlelt anyát, hogy melyik órában született a baba. A nő nem tudta megválaszolni a kérdést, és a rabszolgakereskedő felé fordult. A parányi rabszolga, akit épp az imént fizettem ki, kinyitotta hatalmas kék szemeit, mintha először és utoljára akarná látni az anyját. Az anya 1 dollárért adta el, én 10 dollárért vettem meg a rabszolgakereskedőtől. Mindezt az úr 1889. évének október 2-án. Nellie a csecsemő mellé meg egy papírt is kapott, amelyben az állt, hogy a vevő, idézem, bármilyen módon rendelkezhet a fent említett gyermekkel. És végül Nellie Bly leírja a háborús borzalmakat. Ő az első és egyedüli női riporter, aki Európába utazik, és tudósít az első világháborúból, a keleti frontról, és küld a háborúról élethű tudósításokat. Ő az első nő, aki ellátogat a Szerbia és Ausztria közötti háborús övezetbe, és a britek még le is tartóztatják, mert kémnek nézik. Később visszatér Amerikába, és a női választójogról tudósít, és egészen 1922-ben, 57 évesen, tüdőgyulladásban bekövetkezett haláláig a nők mellett áll ki. És ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.